kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Manapság sokat emlegetett téma a felnőtté válás kitolódása. A fiatalok egyre később költöznek el otthonról, egyre később alapítanak családot, vagy lesznek önálló keresővé. Ennek jól meghatározható pszichológiai és szociális, tehát az egész társadalmat érintő okai vannak. A felnőtté válást segítő, vagy éppen azt nehezítő külső-belső folyamatokról beszélgetünk, visszatekintve régmúlt korokba is, hiszen az ember szociális lény, tehát nem pusztán biológiai, hanem nagyban társadalmi, kulturális tényezők formálják, mondhatjuk, növesztik nagyra. Így volt ez régen, és így van ez ma is. A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító.
Kimerem mondani.
A gyermeki létből az érett felnőttségig eljutni soha semmilyen korban nem volt egyszerű folyamat. Nézzük meg, hogy mi volt ennek az útja. Kicsit korábbi időkben, meg manapság. Talán érdemes szociális, pszichológiai, netán biológiai szempontból is megnézni, mert ugye ezek a dolgok nem fedik egymást. Meddig menjünk vissza?
Visszamehetünk akár az ősközösségekig, nagyon keveset tudunk igazából róluk. Inkább csak sejtéseink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy ezek ugye viszonylag szorosan szervezett, hierarchikus társadalmak voltak, ahol minden tag hasznossága nagyon fontos volt, így a gyerekeknek is hasznosnak kellett lenniük, és ahogyan megyünk előre a civilizáció történetében, ahogy megjelennek a városállamok, a birodalmak, és ahogy egyre több részre tagolódik a társadalom, úgy lesz egyre több féle gyermekkor élmény is. Tehát egészen más volt mondjuk egy jobbácsorban, vagy egy polgársorban, vagy éppen egy nemesi családban felnövő gyereknek a gyerekkor élménye, és aztán nyilván ez korokon átívelően is változik. Változik az antikvitásban, aztán változik a középkorban, változik a reneszánszban, és aztán változik a legújabb korban.
Nyilván a kőkorszaki vagy őskori nevelési elvekről nem sokat tudunk, inkább csak következtetni tudunk arra, hogy ott mi történt, de az ókori vagy antikvitásból felmaradt feljegyzések tényleg a civilizáció születésével egyidejűek. Tehát már sumér, akár babiloni feljegyzések vannak erről, egyiptomi, mondhatjuk, hogy útmutatók arra, hogy egyáltalán a család és a társadalomban betöltött szerepet hogyan kell betölteni, és ezekből talán az rajzolódik ki, hogy olyan, hogy gyerekkor az antikvitásban szigorú értelemben nem létezett. Tehát tényleg a gyermekeket a születésük pillanatától kezdve minél hamarabb próbálták integrálni a társadalomba. Ha azt mondjuk, hogy ez most ilyen romantikusnak tűnik, hogy egy gyerekre felnőtt felelősséget raktak a lehető leghamarabb, ezzel nem járunk messze a valóságtól. Tehát az, hogy vigye ki, hajtsa ki az állatokat, gondozza őket, terelgesse, pásztorkodjon például a pásztorkultúrákban is, onnantól kezdve, hogy a gyerek járni tudott, gyakorlatilag feladata volt. Először csak a kiskertben libákat terelgetett, mondjuk libapásztorkodott, utána nagyobb testű állatokat, tehát ahogy a teste nőtt, úgymond az ezzel járó felelősség is. Hagyományos értelemben vett gyerekkor, ami szigorúan elkülönt van a felnőttek életétől, biztos, hogy nem létezett.
És az előkelőbb vagy gazdagabb családoknál vajon?
Ugye minden korban, meg valamennyire ez a mi világunkra is igaz, hogy a gyerekeket folyamatosan készítették föl a felnőttségre. Amit Bence mond, és amit én is behoztam az imént, hogy a gyerek a szülőkkel együtt, a közösséggel együtt nevelkedik, és egyre nagyobb felelősségek és egyre inkább felnőttes feladatok hárulnak rá, a mi szemünkkel nézve kicsi gyerekkorban már. Ugye egy uralkodó család esetében az első szülőt, akit uralkodónak szántak, mert jellemzően ez a születési előjog, primátus vagy elsőség, ez megvolt a legtöbb kultúrában, nem mindenhol, mert volt, ahol a nagy család legidősebb tagja volt az örökös, de nagyon sokszor az első szülött, tehát őket már kiskortól kezdve az uralkodásra készítették föl. Tehát ott pedig egy olyan fajta nevelés jelentkezett. Tehát amikor mondjuk ókori különféle vándortanítók, filozófusok műveit olvassuk, ugye ott mindig nemesi vagy uralkodó családból származó ifjaknak a tanításával foglalkoztak ők, a képzésével foglalkoztak ők, és ebben nem részesülhettek például a jobbácsorú vagy éppen a bármilyen más városi szegénysorú emberek. De mondjuk egy kereskedő, egy polgár, egy nemes, ő már igen.
Talán így kereszted, hogy is a nemesi családok, vagy a kiemelt családok leszármazottai, hát természetesen őket annyiban megkülönböztethetjük, ez egészen biztos, hogy voltak házi tanítóik, akik a kor tudományát vagy műveltségét át kellett, hogy adják ezeknek a elsőszülötteknek, mert ebben valóban óriási különbség volt. Egy családon belül is a primátus szokása, amit mondtál, hogy az elsőszülöttnek volt a feladat elsősorban a családfőnek a gondjait, teendőit majd átvenni, de ez egy privilégizált dolog. Mégis oda térnék vissza, hogy maga az inaskodás, az teljesen általános volt. Az, hogy egy gyerek úgymond hasznossá tegye magát, az mondhatjuk, hogy a nevelés legfontosabb elve volt, és teljesen függetlenül attól, hogy a társadalomban egyébként milyen hierarchikus szerepet töltött be. Tehát ugyanúgy a nemes leszármazottak felé is az volt az elvárás, hogy hasznossá tegyék magukat, és a közösséggel együtt nőjenek föl, és ebben ma már nehéz elképzelnünk azt, hogy a legnagyobb szerepe egyébként a testvéreknek volt, vagy az egész közösségnek, ahogy a Máté mondja. Akár megmondjuk egy ószövetségi bibliai példát, ahogy ott egy nagy családba születő gyermeket kiintegrál, ott tényleg a testvérek nagy szerepe, a bátyáké, a nagybátyáké, az, hogy egyáltalán mivé válik az az ember, megfigyelhető a felelősségnek, az átruházásának az eszközei. Gondoljunk abba bele, hogy ha nemességet említett, hogy egy fáraónak a kezébe mondjuk milyen uralmi jelképek vannak, ugye két eszközt látunk a kezébe, van egy korbács, meg van egy pásztorbot, ami azt mutatja, hogy még az uralkodók számára is tulajdonképpen a pásztorkodás, a nyájnak a terelése az egyik alapminta. Most lepásztor kultúrázom az egyiptomi kultúra eredetét, de valójában erről van szó, hogy talán a legősibb minta ez, hogy mit jelent egyáltalán vigyázni a jószágra.
Ilyen gyermekvédelmi szempontokból is, tehát mai szempontokból is megközelíthetjük a gyerekkor fogalmát, tehát mondjuk a középkorból, vagy éppen a késő római korból már vannak arra feljegyzések, hogy nagyon sokszor a nők elhagyták a gyereküket, vagy éppen megölték, illetve a magas gyerekhalandósághoz nem csak a rossz közegészségügyi viszonyok járultak hozzá, hanem a adott esetben hiányos ismeretek is, tehát hogy volt, hogy a gyereke mellett feküdt és agyonnyomta, vagy dajkához adta, aki lejtette, és így összezúzta a fejét.
Ezek gyakori esetek voltak?
Ezek viszonylag gyakori esetek voltak. Pont az adásra készülve utána néztem több forrásból, hogy ma hol tart a történettudomány, mert amikor én tanultam még annó tanárnak, akkor még arról volt szó, hogy a középkori ember az én kis felnőttnek tartotta a gyereket, de ezt ma már meglehetősen sokan, meglehetősen meggyőző érvekkel vitatják egyébként, tehát hogy a gyerekkor, a középkorra már megjelenik, mint egy önálló életszakasz. Az ifjúkor az már az antikvitásban is megjelenik, különösen a római, illetve a görög kultúrában, de mai szemmel teljesen elborzadunk azon, hogy mondjuk akkor fiatal fiúk lehettek szeretői idősebb, adott esetben társadalmi hierarchiában magasan álló polgároknak, ma pedofiliának látjuk ezeket az eseteket, de azok is. Ez is azt mutatja, hogy mennyire másképp álltak a gyerekhez, tehát ő lehetett a szexualitásnak a tárgya, az eszköze, a vágynak a tárgya. Ezt nem tartották károsnak a gyerekre nézve.
És a gyerek, az a gyerek mennyiben traumatizálódott vajon? Ha ez elfogadott volt társadalmi szinten.
Én azt gondolom, hogy nem. A traumát az jelentette volna, a felnőtt társadalommal elzárják és kizárják belőle. Itt nagyon bologattam, miközben Máté beszélt, hogy a középkori emberkép és ott a gyermekkorhoz való viszony az teljesen más, mint az antikvitás. Muszáj egy radikális különbséget tenni. Az antikvitás a gyermekre, mint potenciális cseperedőbe lévő felnőttre tekint. És gyakorlatilag a felnőtté válásnak valóban a pubertánskor, a nemi érés a határa, nem csak biológiailag, hanem társadalmilag, vagy szociokulturálisan is. Hogy a társadalomba beilleszkedhessen, ahhoz gyakorlatilag ezt a serdülő kort el kell érnie, és onnantól ifjúnak tekintik, onnantól már teljes jogú, többé-kevésbé teljes jogú tagja ennek a társadalomnak, de más szerepe van a felnőttek világában. És még egyet kell itt hangsúlyozni, a férfi központúságot. Hogy gyakorlatilag ezek az antikultúrák, ezek mind-mind-mind nagyon erősen férfi központú társadalmak, ahol a nőknek a ház felügyelő szerepe van elsősorban, ma azt mondanánk, hogy háztartásbeli, de ezért ez sokkal többet jelent, az otthont vigyázták. És a gyermekek addig gyermekek, amik az anyjuk mellett ezt a vigyázó szerepet töltik be, őrzik az értékeket, őrzik a házat, őrzik a jószágokat, a tűzhelyet, és amikor a tűzhely mellől kikerülnek, inassá válnak, ami hát megint vitatható, hogy különböző antikultúrákban milyen kort jelent, de mondhatjuk, hogy a mai számításunk szerint kisgyermekek ezek, tehát óvodás korban már elszakítják őket a családi tűzhelytől, és inasnak állnak. Jó a magyar kifejezés, mert az inas az azt jelenti, hogy ugye erős, szálas, fizikai terhelésnek kitett, és a nevelés egyik legfőbb eszköze a fizikai megterhelés volt. Amit ma szintén nehezen tudunk elképzelni, de ott az életkészségek elsajátításának az alapja volt, hogy meg kell, hogy erősödjön ahhoz, hogy egyáltalán túléljen, és annak a bármilyen hihetetlen az egyik legegyszerűbb eszköze az, hogy fizikailag dolgoztatták.
Milyen érdekes, hogy te is tulajdonképpen csak fiúgyerekekről beszélsz.
Hát igen.
Ugye?
Sajnos így van.
És a lányokkal mi volt ez idő alatt? Otthon az anyjuk mellett tanultak főzni és háztartást vezetni?
Nem szükségképpen az anyjuk mellett. Ugye a megelőző korokra általában jellemző volt, hogy nem a mai értelemben vett nukleáris családban nevelkednek a gyerekek, hanem inkább egy közösség neveli őket. A középkorban megjelenik a dajkasság intézmény, egészen sokáig egyébként az újkorig kitart. Ezek a dajkák, ezek hát a mai szemünkkel nézve talán még babysitterek, de inkább kicsit a nevelőszülőkre és abból is a rosszabb fajtára hasonlítottak sokszor. Ugye arról rengeteg feljegyzés van, hogy dajkák kezek között mennyi gyerek halt meg. Ezek nem feltétlenül tudatos gyilkosságok, hanem sokszor egyszerűen balesetek voltak, az oda nem figyelés, illetve az ismeretek hiánya következtében, de az imént általában említett a szülők által elkövetett gyerekgyilkosság egy nagy része az baleset volt, nem direktben meg akarták ölni a gyereket, viszont volt olyan is, amikor igen, amikor szándékosan akartak megszabadulni a gyerektől, ez nem független általában a szocioekonomiai státusztól, a körülményektől.
Nem volt büntetendő?
381-től lett az. Azelőtt nem volt büntetendő, ugye egy zsinat tette azzá. Ma nem így szoktuk tekinteni a katolikus egyházat, de valójában a gyerek jóléti gyermekvédelmi intézkedéseket a katolikus keresztény egyház foganatosította, ők hozták létre például ezt az intézkedést is, hogy a gyerekgyilkosság bűn, illetve aztán később a 700-as évek második felében, talán Milánóban hozták létre az első lelencházat, és később pápa is alapított ilyeneket, illetve egyre több egyházkerület világszerte. Tehát a gyerekek életének az értékességeüket óvni kell, és hogyha a családnak nem kell, akkor legyen belőle pap meg szerzetes, adjátok az egyháznak. Ez például egy narratíva volt. Ugye nagyon sokszor, hogyha belegondolunk a középkorban, de akár az antikvitás szétesősebb időszakaiban, mondjuk a késő római korban is, ugye egy viszonylagos erőforrás szűkében élt a társadalom nagy része. Ezért, hogyha sok gyerek születik, és mindegyik fölnő, akkor ez egy teher a társadalom számára, mert nem tudnak ennyit etetni. És ezért lett az, hogy egy részüket megölik, egy más részüket szerzetesnek adják, vagy éppen papnak adják, egy harmadik részüket rablólovagnak, és akkor az fosztogatja itt Európát, vagy éppen a Szentföldet, hogyha magára van egy keresztet. Tehát, hogy a gyerek az nem csak áldás, hanem éppen teher is tudott lenni. És ugye a fiú gyerekeknek a nevelése, tanítatása, ez az, amiről leginkább vannak források, hogy a lányok mit csináltak, a lányokkal mi történik, arról sokkal kevesebb feljegyzés van. Ugye részben írott, részben pedig rajzolt és festett forrásokból vannak tudásaink a különféle korok gyerek felfogásairól. Középkori, pláne később középkori ábrázolások, mert például megjelenik már a játék, hogy a gyerekek játszanak. És ezek a játékok, ezek nyilván szása, jelbábozása, hogy a majd későbbi felnőtt szerepeknek nagyobb részt, nem kizárólag nagyobb részt, az is megjelenik, mint egy nevelési szempont, de ez is, mint a későbbi felnőtt korra való fölkészülésnek egy eszköze. Arra vannak utalások, feljegyzésekből, hogy azért a szülőgyerek kötődés, tehát az érzelmi kötődés, az mondjuk például a középkorra már biztosan jelen van, valószínűleg az antikvitásban is, de ezt nem nagyon könnyítette meg ez a közösségben nevelés, a gyerek elszakítása a családtól, tehát hogy egy bizonyos életkori, mondjuk 7 éves korig, ez volt a jellemző a középkorban, addig az anyánál nevelkedik inkább a gyerek, meg a szűk közösségben, és aztán attól függő, hogy fiú vagy lány kerül valamerre, meg attól függő, hogy milyen társadalmi státuszban van. Ugye az inasság mellett az apróság volt a másik jellemző intézmény, ami inkább a nemesekre, illetve az uralkodó családokra volt igaz, hogy akkor elmennek hadapródnak, és akkor ott kinevelik őket, főként katonáskodásból, de nem kizárólag abból.
Nyilván azért nagy egyéni szórás is volt ebben, tehát azért el tudom képzelni, hogy voltak olyan szülő-gyerek kapcsolatok, amelyek mélyebbek vagy lágyabbak voltak az átlagnál akár.
Annyira így van, hogy a szent család ábrázolások azok már az ókori egyiptomi sztéléken is megjelennek. Érdekes módon, hogy ott mindig a gyermek kistedként ábrázoltatik, tehát szó szerint karonülő vagy ölben ülő csecsemőként, és nem kisgyermekként. Tehát ez olyan, mintha a gyerek abban a pillanatban visszatérek oda, hogy járni tud, és itt talán akkor ki is kell mondani, hogy a felnőtté válás szakaszaiban a biológiai, a pszichológiai és a szociális érettség az nagyon fontos megkülönböztetés, és koronként nagyon változik. Ugye a biológiai érettség ott kezdődik, mondhatjuk, hogy a kisdet kornak vége van az antikvitásban, amikor ugye a csecsemő, akit még szoptatni kell, már nem szopik tovább. Amikor képes szilárd táplálékot magához venni, ami egyébként egybevág a fogzással, azzal, hogy fogai vannak, és például antropológiai példát számtalanat tudok hozni, hogy vannak például kelet-ázsiai kultúrák, ahol azokat a gyermekeket, akik még a fogzás előtt halnak meg, azokat nem is tekintik embernek, bármilyen furcsa. Most azért az antikvitásban nem így volt, de ott, ahol a gyerek leválik az anyjától, már nem szoptatják, elkezd tudni járni, és önállóan táplálkozik, onnantól kezdve már mondhatni, hogy nem gyermek, vagy legalábbis feltételezhetően úgy kezelik már, tudom, hogy nagyon csúnyán, mint egy jószágot, akit hasznosítani lehet. És kérdezett, hogy mi a lányoknak, meg a fiúknak ugye a nevelési különbség, és tényleg érdekes, hogy mennyire, ahogy Máté mondja, csak a férfiak neveléséről vannak valódi feljegyzéseink, akár középkori, akár antik forrásokból. Talán az egyetlen forrás, amit fel tudok így konkrétan idézni a gyermekek nevelésével kapcsolatban, ahol férfiak és nők egyenjogúságát és egyenlő neveltetését említik, az platóni filozófia megint, ahol a spártai nevelés kapcsán említi ezt, hogy nem tesznek különbséget a fiúk és a lányok neveltetése között, mert ott mindenki katonai nevelést kap. Spárta pont ebben különbözött például az ókori Athénhoz képest. Mert hogy mit kaptak a lányok? Hát erről viszont inkább megint grafikus ábrázolásaink vannak, tehát képi feljegyzések, hogy ugye a lányokat az anya szerepre való felkészítésben látjuk, tehát például fennmaradtak játékbabák, tehát babáztak igenis már az ókori Egyiptomban is a lányok, és ez vélhető, hogy a lányokat gyakorlatilag erre a szerepre készítik fel, hogy anyák legyenek, miközben a fiúknak valóban vannak fiús játékaik, például legrégebbi ókori játék a karikahajtás, például vagy a bármilyen furcsa labdajátékoknak különböző formái, de ezeket fiúk játszák, és nem a lányok. A lányok babával játszanak, a gondoskodó szerepet, illetve a ház vezetői szerepet kell, hogy magukra vegyék. A 21. században nagyon csúnyán hangzik, de ott egy gazdasszonyra kell gondolni. Ő az, aki mindent számon tart, aki kezel, aki a családi vagyon felett uralkodik, aki döntéseket hoz. Tehát ez egyáltalán nem egy alárendelt szerep, még ha úgy is tűnne. Egy nagyon is egy mellérendelt szerep, egy nagyon komoly felelősséggel járó valami, legalábbis az uralkodó osztályok esetében.
Jági kérdezte, hogy traumatizálódtak-e, igen, illetve hogy voltak-e ilyen gyengédebb vagy ilyen keményebb családok, volt-e ilyen különbségtétel. Nyilván biztosat nem tudunk mondani, de hogyha azt feltételezzük, hogy az ember és az emberi lelki működés olyan nagyon sokat azért nem változott az elmúlt századokban, vagy akár még ezredekben sem, akkor azt tudjuk mondani, hogy az, hogy traumának éle meg valaki valamit, ami vele történik, az nagyon nagyban függ attól a szocializációs mezőtől, attól a kulturális közegtől, amiben ő él. Tehát, hogyha mondjuk valahol az természetes, hogy egy idősebb férfi szexuális viszonyt létesít egy fiatal fiúval, sőt, akár ez egy kiváltság, akkor ezt valószínűleg sokkal kisebb eséllyel fogja ő maga traumatikusan megélni, mint ahol egy olyan közegben nő föl, mint a mi civilizációnk, ahol ez egy bűn, és akkor ő egy áldozat, akit megerőszakoltak. De amit tudhatunk, hogy amikor ilyen keményebb hatások érnek embereket, mert pedig erőforrás szűke, nagyon magas halandóság, rengeteget találkoznak a halállal, sok háborúság, sok gyilkosság történik. Szóval, hogy egy ilyen közegben, hogyha valaki él ma is, akkor az úgymond kicsit pontatlan lesz a megfogalmazásom, de megkeményíti a lelkünket. Tehát, hogy egy ilyen közegben a gyengédség, a gyengéd érzések, azok nem a túlélést segítik. Azok gyengévé, ezáltal könnyebben elhullóvá tesznek. Tehát az ilyen keményebb közegekben az emberek megkeményednek, a megélt érzések is megváltoznak, csak erős, durva érzéseik vannak, lágyak, nem nagyon. Az nem is feltétlenül érti, nem is feltétlenül tud hozzá kapcsolódni. Ezt látjuk háborús övezetekből, harmadik világból érkező emberek emberi kapcsolódásaiból, szülővé válásából, működésmódjából nagyon pontosan.
A múltkoriban az egyik ötös műsorában, a pénteki ötösben Fábri Péter mesélt Balassi koráról, hogy milyen elképesztő kettősség uralta a személyiségét. Egyfelől ismerjük a költészetét, másfelől pedig a legbrutálisabb katona volt személyében, akik nőket erőszakolt meg utonálló módjára, majd írta a gyönyörűséges verseit Júliához. Hát akkor ez hogy volt az ő lelkében? Ő egy előrehaladott állapotban volt, mert legalább már írálni tudott róla?
Hát ezt ma úgy mondanánk, hogy hasítás. Tehát, hogy vannak a Júliák, és hát vannak azok a cédák, akiket megerőszakol, akik az ellenségnek a női, és akiket így kell megalázni, és az egy haditett, hogy azokat megerőszakolja.
És nem is létezett a valóságban számára ez a fajta kapcsolódás? Tehát ő nem volt képes húsvér nőhöz így kapcsolódni, csak a költészetén keresztül?
Hát éppenséggel létezhetett, de valószínűleg nem volt a leggyöngédebb szerető. Azért azt feltételezhetjük.
Ha ez a téma érdekel bennünket, ugye a felnőtté válás kapcsán a szexualitás, egyszerűen a szexualitásnak a helye mind az antikultúrában, mind az ókorban, akár még a kora középkorban is teljesen más volt. Ezt mi öntjük le idézőjelben egy romantikus cukormázzal itt a 21. századra, más volt a társadalmi szerepe, és az emberek sokkal közvetlenebb módon és sokkal korábban találkoztak magával a szexualitás puszta tényével, mint ezt a mai korba tesszük. Ma nagyon érdekes, hogy egy 18-as karika van odatéve, vagy 18 éves kor után lenne szexuálpszichológiai értelemben egészséges ezzel találkozni, vagy szembesülni. Ezt ma már szintén megmosolyogja mindenki, hogy nyilván sokkal korábban találkoznak a mai fiatalok is egyáltalán szexualitás kérdésével. De pontosan azzal, hogy például az állatvilágtól ennyire elszakadtunk, városokban élünk, itt nincsenek állatok, például akiket látnánk közösülni. Hát ez egy, bocsánat, ha azt mondom, egy ókori ember számára, aki az állatokkal egy sokkal nagyobb közösségbe élt, nyilván a gyerekkorában szembesült a puszta, a párzásnak a jelenségével. Tehát tudott erről. Érdekes módon a pánszexualitással is, ami azt jelenti, hogy mind heteró, mind homoszexuális aktusokkal sokkal nyíltabban. Nagyon érdekes, hogy most talán 5 évvel ezelőtt tártak fel egy egyiptomi falut, ahol állítólag valamelyik fáraó sírját építő 20 000 főt számláló munkás osztálybeli települést tártak föl, és a meglepő módon egy pornográf hieroglifákkal illusztrált és leírt papírus tekercs került elő, ami egy szenzációs lelet egyébként, mert betekintést enged az ókori Egyiptom szexuális szakásaiba. Az a nagyon érdekes, tehát, hogy egyaránt ábrázoltatik ott a szexualitásnak, mondhatjuk, hogy minden formája. Olyan is, amit ugye ma megbotránkozva tekintenénk, és ugye, ami a legmeglepőbb talán ezen, hogy nagyon fiatalkorúakat ábrázol ez, és itt jön megint az, hogy a mi fejünkben van az, hogy ugye a szexualitás amiféle késői jelenség, gyakorlatilag gyerekkortól kezdve, vagy legalábbis ezekben az ókori egyiptomi kultúrákban jelen volt.
De akkor már egy 30 éves ember is öregnek számított.
Hát pontosan, így van. Tehát teljesen más a nagyon korai házasság, tehát a mai tinédzserkor elején mondhatjuk, hogy a nem érettséggel egy időben a gyermekházasságok azok nem ritkák az ókorban, és azt gondolom, hogy nagyon sok kultúrának része. Persze, eltelik több száz év, akár mondom, több ezer év, és addigra, mire eljutunk ókori Görögországba és a római civilizáció, ez megváltozik, kitalálódik, és ahogy a gyermeknek más-más szerepe lesz. Tudom, hogy csúnyán hangzik, csak ide térek vissza, hogy a gyermek egy jószág, ezek rabszolgatartó társadalmak. Ezt nagyon sokszor hangsúlyoztuk az előző adásokban is, hogy mikor az ókori Egyiptomra gondolunk, Sumérre, Akkádra, Babilóniára, itt tulajdonképpen bizonyos társadalmi rétegek szerepe a puszta nyers fizikai erő. És innentől kezdve a gyermekek sorsa, mondhatjuk a gyermekkor, az nem egy idealizált állapot. Abban a pillanatban, hogy járni, cselekedni képes, onnantól kezdve egy nyers munkaerő, akit erre használnak. Ma kegyetlennek gondolnánk, de azt, hogy egy gyerekkel hordatják a vizet, vagy hogy vele pakoltatják a zsákokat, vagy valami, az életben maradásának az állapot. dialog, az, hogy ő fizikailag megerősödjön, az, hogy ő testileg ugye felkészüljön azokra a kihívásokra, és ha valahol a nevelést, oktatás eszközeit keresünk, akkor egész ideig kell visszamennünk, hogy egy gyereket tulajdonképpen fizikailag miért terhel mondjuk egy felnőtt korosztály, mert ez az életbe maradásának záloga.
Mi a helyzet a mentális, a pszichológiai részében, például az önbecsüléssel? Egyáltalán bírtak az emberek autonóm, független személyiséggel?
Ja, ez azért nehéz kérdés, mert borzasztóan keveset tudunk. Egyszerűen azért, mert hogy ez akkor nem volt szempont. Tehát legfeljebb csak következtetéseket, és ezáltal nagyon pontatlan kijelentéseket tudunk tenni. Azt talán elmondható, különösen a középkorban ez biztosan igaz lehetett, hogy a világ az sokkal inkább pici volt, be volt zárva, mert adott esetben valaki abban a faluban élte az egész életét, ahol született. Ezáltal nem látott párhuzamosan rengetegféle életutat, hanem egyfélét, vagy maximum kétfélét láthatott. Ezáltal az elvágyódás, a meg nem felelés, a kisebb rendőrségi érzés, az talán abban a formában, ahogy az a mi társadalmunkban megjelenik, ott nem tudott megjelenni. Nyilván akkor is hasonlították egymáshoz az emberek magukat, de adott esetben fontosabb volt, hogy melyik családba születtél, mert azzal már el is rendezték a házasságodat. Ott nem volt igazán fontos a párkapcsolatban, nem volt igazán fontos a kötődés például. Tehát ha egy kicsit ilyen mentális szempontot kérdezel, az mondjuk ilyen, mert ugye nem lehetett elválni, tehát hogy onnantól kezdve, hogy az egyház által szentesített házasságok vannak, vagy nagyon nehéz volt elválni, nagyon kevés esetben engedélyezték. Onnantól kezdve tök mindegy, hogy éreznek egymás iránt. Az a kérdés, hogy hogyan nem ölik meg egymást, tehát hogy nagyjából ez volt a szempont, meg hogy törvényes örököseket hozzanak világra, és a nő az fattyakat biztosan ne szüljön. A férfi az meg nem szedett fattyakat, az nem volt akkor a bűn, tehát hogy egy nagyon kettős megközelítése volt a férfi és a női szerepeknek, szülőséghez való hozzáállásban és nagyon sok minden másban is. Mai szemmel nézve a középkor, az ókor embere, de akár még az újkor embere is egy nagyon-nagyon sokszorosan traumatizált ember, aki életében találkozott egy-két háborúval, járványokkal, éhínséggel, nélkülözéssel, nemi erőszakkal, tűzvésszel. Tehát egy kemény világban edződő emberről beszélünk, aki ehhez pszichésen is nagy eséllyel hozzá kellett, hogy edződjön. Nagyon érdekes még, ha mentál higiéni szempont, a függőségi szokások ezekben a korokban. Ugye a víz nagyon sok esetben nem volt tiszta, nem volt iható, erre viszonylag hamar rájöttek maguktól is, ezért helyette inkább bort, más vidékeken sört fogyasztottak, már a gyerekek is. Ugye a gyerek nagyon sírt, meg hangoskodott, akkor, ahol elérhető volt ott ópiumcseppeket, ahol nem ott pálinkás kenyeret adtak neki. Ami egyrészt nagyon megnövelte a gyerek halandóságot, másrészt pedig az értelmi fogyatékossághoz járult igen nagy mértékben hozzá. De ahogy Bence mondod, a gyerek egy jószág, egy erőforrás, ezért ő értelmi fogyatékosan is föl fogja tudni emelni a téglát, meg tudja vinni az ekét, és igazából annyi bőven elég az akkori kor társadalmának. Tehát egy nagyon más típusú világban éltek az emberek, és amit Bence már behoztál egy pár percén, oda még visszatérnék, ugye ez a testi fenyítés és a testi fenyítéssel nevelés. Ugye emögött meg is jelent egy olyan filozófia, hogy a gyerekben ott van a bűn, a rossz, és azt ki kell belőle űzni, ki kell belőle verni. Ugye volt egy ehhez képest radikálisan más gyerekfelfogás a középtől kortól kezdve, és aztán majd a reneszánsz korban is, ami szerint a gyerek az eredendően jó és ártatlan. Sok ábrázolásban ez meg is jelenik, akit óvni kell, védeni kell, amikor kicsi, majd pedig oktatni kell a felnőtt létre, amikor már picit nagyobb. Ugye mennyire más ez, hogyha párba állítjuk a mai pszichológiai emberképpel és a mai pedagógiai képpel, ugye ma engedjük a gyereknek, hogy felfedezze a világot, facilitáljuk, támogassuk, ugye ott meg, hát a gyerek nem tud semmit, az egy alaktalan massza, ezt talán Erasmus mondja, akinek meg kell mondani, nem felfedezni a világot, nem, meg kell neki mondani, hogy hogyan viselkedje, hogyan működjön. Ugye ez a klasszikus poroszos nevelésben a mai napig egyébként megjelenik, hogy az iskola rendszerükben megjelenik, csak hát ma már van ez a kettősség, hogy itt van ez a poroszos minta, meg mellette ez a modern pszichológiai kép, és hát amikor kettő találkozik, akkor abból lesz az, ami ma a közoktatásban történik.
Úgy tűnik, hogy te hozod a középkort, meg az ókort, hogy Óriásik a társadalmi osztálykülönbségek az ókorban. Leginkább nekünk persze csak a rabszolgaság kapcsán van a legtöbb átlagembernek, van benyomása, hogy milyen az, amikor egy egész társadalmi osztályt egyszerűen valóban állati szinten kezelnek. Persze az összes írásos feljegyzés az antikvitásból és az ókori Egyiptom, Sumér, Babilon, az mind az uralkodó osztálynak a feljegyzései. Ott már tudjuk, persze, ott az embereknek elképesztő képe van, mondhatjuk, hogy nagyon hasonló a pszichés felépítése, mint nekünk, udvarol, zenél, verseket ír, szerelmet val, intrikál, politizál, tehát gyakorlatilag ilyen értelme nem változott semmi ez alatt a, hát attól függ, meddig vezetjük, ez még 7000 év alatt biztos, amióta írásos emlékeink vannak erről, már akkor is írtak szerelmes verseket, akkor is háborúztak, akkor is elárulták egymást. De volt egy nagyon-nagyon széles embertömeg, aki nem így szocializálódott, akinek nem engedték az ilyen értelme vett lelki felnövekedést, akit te úgy mondod, hogy szinte állati rangban tartottak, és nem véletlen, hogy a fáraó kezébe korbács van, és pásztorbot, és tényleg valóban a népet, ahogy visszaidézzük a műsor elejét, hát jószágként kezelik, mert valóban az értelmi szintje is közelebb állt, mondhatjuk, a nagy átlagnak az értelmes állathoz. Ez egy nagyon szándékos, torz emberkép és világkép, amit rá erőltettek ezekre a széles tömegekre, egyébként a vallás által egyértelmű. Deklarált módon ugye a kasztosítás, a társadalmi különbségtétel, hogy vannak isteni leszármazottak, akik nem is emberi, egy más fajt képviselnek, akik isten emberek, isten császárok, ez kitart egészen a római kor eszményéhez, hogy nem egyenrangú egy isten király, egy isten császár a puszta halandókkal, a rabszolgákkal, más népekkel. És hát az ő neveltetésük az nyilván teljesen más, mint ennek a állati embertömegnek, akik a nagy többséget képviselik.
Akkor valószínűleg az öntudatuk és az én képük is teljesen más lehetett. Gondolok itt akár egy középkori uralkodóra is, hogy 13-14 évesen a királyi székbe ül. Hát micsoda erős énnel kellett bírni 14. Lajosnak.
Abszolút. Hát ugye ő 13 éves korában már átveszi a napkirályi titulust, tehát akkor még nem hívja magát napkirálynak. De igen, tehát hogy egy trónra ülni, ezek a gyermekek hát egy teljesen más neveltetésben szednek, a kiválasztottság tudatával, érzésével, egy egész világ tiszteletével, és őket így készítik fel az uralkodásra, abban a tudatban és hitben, hogy ők valami isteni kegyelem által tényleg kiválasztott és emberfeletti képességekkel bírnak.
Igen, de azért ott volt, gondolom, a fenyegetettség érzése is, ha jól tudom, a római császárok közül nem sok volt, aki természetes halállal halt meg. Ezzel is együtt kellett élni.
Hát hogy nem. Hát ahogy erről beszéltünk már többször is több körben, szóval ez egy, mi szempontunk, ez egy kemény kor, egy maszkulin kemény kor, ahol hatalomért ugyanolyan könyörtelenül föllépnek, mint ma is, csak erre ma megvannak a diplomáciás gazdasági eszközök, akkor meg megvolt a nyerselő. Egyszerűen egy más korban élünk, a más kultúra között.
Nyilván nem volt egy éles fordulópont, ez is folyamatában változott. Miért és hogyan változott ez meg? A tömegek miért lettek egyre nyitottabbak, egyre tájékozottabbak, egyre kevésbé elnyomhatók, hogy úgy mondjam, egyre gondolkodóbbak és érzőbbek is?
Máshogy elnyomhatóak. Hát azt hiszem, hogy a változás az egy folyamat, ahogy mondod, Ági, és ahol talán már érezhetően megfigyelhető a mi számunkra, és az körülbelül a reneszánsz kor, tehát az új kor, az iparosodás korának a hajnala. Ugye azt látjuk, hogy a 16. századtól kezdve egyre több társadalmi réteg kerül be, vagy aztán kényszerül be a közoktatás intézménye alá, mert arra jutnak a világ vezetői, vagy az országok vezetői, hogy a képzett, a valamilyen módon képzett emberek, azok nekik több hasznot tudnak termelni. Ugye ehhez a változáshoz nagyon-nagyon kellett egyrészt a gyarmatosítás, azonnan befolyó rengeteg plusz erőforrás, és az ezen nagyon-nagyon meggazdagodó polgárság, a városi polgárság egyik oldalról, másik oldalról meg az ipari forradalom, ami kéz a kézben járt, ugye onnan befolyt tőkéből lehetett finanszírozni a kutatásokat, az új technológiáknak a megvalósítását, elterjesztését. Ugye a reneszánsz korban, tehát nagyjából a 16. században születik meg a mai értelemben vett nukleáris családnak az előképe, a polgárcsalád. Az már nagyon hasonlít a mi családmodellünkhöz, még sokkal patriarchát liberálisabb, tehát ott van leginkább ez a ma hagyományos családmodellnek nevezett a férfi, a család feje, az apa, a főnök, és akkor megmondja, mert ez egy picit másképp volt a korábbi korokban, ott talán az uralkodó családokra volt ez többé-kevésbé jellemző, és ott legalább a nemesség körében, de itt a reneszánsz kortól válik ez egyre inkább az elterjedő, és aztán egyre inkább az uralkodó család modellé. Aztán, ahogy haladunk előre a történelemben, már nem csak a polgárság, hanem a munkásság körében. Aztán a felszabaduló parasztság körében, akik akkor már nem jobbágy sorban vannak. És ugye, ahogy eltűnik a nemesség, beolvad igazából a polgárságba a nemesség nagyobb részt. Ott is ez a minta, ez a modell válik irányadóvá. Tehát azt hiszem, hogy a nagy váltást az a gyerekek szempontjából, a felnővés szempontjából az oktatásnak az egyre szélesebb körű elérhetősége az, ami elhozza, illetve a könyvnyomtatás ezzel kéz a kézbe jár, mert ott megjelennek a mindenféle ilyen nevelési elveket valló gondolkodók és az ő műveik, és ezek főként az elitnek íródnak, de aztán ahogy a írástudás képessége egyre szélesebb körben lesz elérhető, úgy egyre több embert érnek el ezek a hatások, és egyre több ember ezeknek az elveknek a mentén kezd el magáról, mint szülőről, a gyerekéről, mint gyerekről gondolkodni.
Én Mátéval nagyon-nagyon egyetértek, de még korábbra tenném magát az alap gondolatot, hogy ma már nem tudjuk elképzelni, hogy az analfabetizmus, tehát az, hogy nem tudnak írni, olvasni az emberek, nincs hozzáférésük a tudáshoz, annak mekkora hatalmi szerepe van, és ezeknek a kultúráknak a fenntartásában évszázadokon át milyen jelentősége van. A könyvnyomtatást azért gondolták ördögtől valónak, és az első ilyen nyomtatott bibliákat tényleg égették, és üldözték, és tiltották, mert felismerték abban, hogy így elterjeszthet egyrészt a szentírás, egyrészt az írás, és ez az írás tudatlanság megszűnhet, könnyebben elérhetővé lesznek a könyvek, amelyek hatalmas vagyontárgyak voltak, ugye még a kézzel írott könyvek korszakában. Kevesen tudják, de az iszlám országokban, az ottomán birodalomban egészen a 18. század közepéig tiltva van a nyomtatott könyv, annak ellenére, hogy magát a nyomtatást már mint technikát ismerik, pont ezért. És nem is kell messze menni, mert még itt, ha hisszük, ha nem, de Pakisztán és Afganisztán bizonyos fundamentalista területein mai napig lányok nem járhatnak írni, olvasni, tanulni, és analfabétáknak nevelik őket, mert úgy gondolják, hogy az olvasás képessége, tudás megszerzése az elrontaná az ő nevelésüket. Tehát az, hogy kinél van a hatalmi eszköz, egyszerűen a tudás, annak az egyik legnagyobb eszköze az írás-olvasás képessége. Szinte minden hatalmi kultúrának az egyik fundamentális gondolata az eredendő bűnnek a tanítása, hogy valóban a gyerekeket megbélyegzik a legtöbb kultúrában, hogy ők tökéletlenül születnek, vagy bűnösnek születnek ördögfiókák, akikből ki kell űzni a gonoszt, akár a keresztség által, de arra már csak egy felkent egyházi személy, vagy vallási specialista képes, és amíg a gyerekeket kvázi meg nem térítik, bele nem nevelik ugye abba a hitbe, vagy erkölcsi rendbe, ami a normális, pedig a gyerekektől rettegni és félni kell, mert ők állatiasak, és lerombolják a felnőttek világát. Hát ez mekkorát tud változni valóban, azért hála Istennek az edukációval, amikor az emberek elkezdenek valóban azzal foglalkozni, hogy igaz ez, hogy a gyerek ördögtől való, hogy a bűnnek a forrása. A mi keresztény kultúránkban elképesztő furcsa a viszonya a papságnak a gyermekekhez. Évszázadokon keresztül rettegnek tulajdonképpen a gyermeki ártatlanságtól, amiben érdekes módon az ördög kísértését látják. A gyermeki tudatlanságban, az ártatlanságban tulajdonképpen valamiféle, hát a kereszténység előtti, de bukott ilyen ádámi állapotot, a paradicsomi ős állapotot, ami még nem tud Isten létéről, nem tud a megváltásról, nem tud az ördögről, és hogy éppen ezzel az ártatlanságával jelenti a legnagyobb veszélyt. Tehát, hogy kell ennek az egésznek átformálódnia? Hát úgy, ahogy a Máté mondja, hogy az iparosodás, a technikai eszközöknek a bonyolódása, ami egyfajta értelmi fejlődést is kikényszerít a közemberből, meg kell tanulnia, értelmesebbé kell válni. És akkor, mikor ezt felismeri mondjuk tényleg egy polgári társadalom, akkor indul el a széleskörű oktatás, ugye az általános oktatás, hogy mit kell megtudni ahhoz, hogy valaki még hasznosabb tudjon lenni, de ne legyenek illúziónk, ez nem szeretetből, ez gazdasági érdekből történik, ez az egész.
És hát nagyon nagy fokú a felgyorsulás ezen a téren is. Miért lenne ez kivétel az elmúlt évszázadokban?
A reneszánsz kortól mondhatjuk, hogy egy elképesztő gyorsulást figyelünk meg, igen, és én azt gondolom, hogy ezzel egyébként egy lelki fejlődés is együtt jár, de egy nagyon nagy lelki átalakulás, ami még nem zárult le, mert nagyon sok olyan életkészséget veszítünk el ennek kapcsán egyébként, azzal, hogy az ember emberségesebb lett, bármilyen furcsa, és emberségesebben tekint a gyermekekre, a felnövekedésre, hosszabb időt ad neki, ami most én azt gondolom, hogy a 21. század második évtizedének a végére szinte teljesen torz
képet vesz. Mire gondolsz?
Arra, hogy ez a biológiai, pszichológiai, szociológiai érettség, felnőtté válás korszaka teljesen eltolódik egymáshoz képest. Hogy
és ezt a hátránynak, nagyon nagy hátránynak
érzem? Én ezt óriási hátránynak érzem. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy biológiailag érett valaki, például a nemi életre, a gyermekvállalásra, 14-15 éves korára, de pszichológiai értelemben gyermekkorba tartjuk egészen 20 éves koráig, és szociológiailag, gazdaságilag nem tesszük lehetővé számára, hogy függetlenedjen, önállósuljon, akár mondjuk 30-as évei előtt, ezzel gyakorlatilag egy teljes önértékelési zavart állítunk elő, hogy ki a felnőtt a mi világunkban.
Például a biológiai érettséggel kapcsolatban is azok az új feltételezések, hogy nem is annyira új feltételezések, hogy az agyunk is 20. életévünk betöltése után is fejlődik. Tehát a döntéshozás képessége, az érzelemszabályozás képessége nem csak tanulási folyamat, hanem az agy fejlettségétől is függ, ami nem ér véget 14-15 vagy 18 éves korban.
Igen, de ez folyamatosan lassul. Tehát most jutunk el, azt hiszem, az aktuális témákig, eddig igazából egy kultúrtörténeti áttekintést tudtunk adni, hogy hogyan is jutunk el a ma gyermek és család képéhez, illetve a maszkor képéhez. Az idegrendszeri fejlődés az a magzati korban a leggyorsabb, és onnan fokozatosan lassul ennek az üteme, és amikor a 20-as években is még tart, ez igaz, de ez nem azt jelenti, hogy egy fiatal 20 éves az ne lenne mentálisan hasonló szinten, mint mondjuk egy 40-50-60 éves jókarban lévő ember. Tehát, hogy akkor már, ha hátránya van, akkor az nem elsősorban neurológiai hátrány. Ugye 27 éves korunkra éri el a teste a csúcsot, onnantól kezdve indul egy lassú leépülés, ami kezdetben nagyon-nagyon lassú, és aztán valamikor az 50-es, inkább már a 60-as években válik ez látványosan gyorsulóvá, tehát ott egy fordított folyamat zajlódik le, ez a biológiai szintje.
De ez csak a biológiai része, ennél sokkal izgalmasabb azt hiszem a pszichológiai és a szociális környezet és a fejlődés. Abszolút. Meddig tekinthető ma a gyereknek egy gyerek?
Hát itt kell szétválasztani, ugye, hogy ha megnézzük például az olimpikonokat, vagy azt, hogy az olimpiai teljesítmény nyújtó korosztály, az mennyire fiatal. Tényleg 15 és 20 év között nyújtják a csúcs teljesítményt biológiai értelemben az emberek. Ez mutatja azt, hogy tulajdonképpen pszichológiailag is ott kéne, hogy már a csúcson legyenek többé-kevésbé. Hát ez ma nem így van. Hát ez annyira elcsúszott szociokultúrás, mert nem szembesül, de ez a generáció beiktatódott tulajdonképpen egy mesterségesen fenntartott gyermekkor, ami nagyon-nagyon prolongált, nagyon-nagyon ki van tolva. És ezért nem tud pszichológiailag megérni arra, hogy erre a biológiai korra tulajdonképpen már önálló döntéshozó legyen. És ez azért is van, mert egyébként az élethossz az meghosszabbodott jóval, de jóval, mint mondjuk akár középkorban, akár ókorban, ahol nagyon ritka volt az, hogy valaki 60 éves kor fölé kerüljön, aggastyánnak és vénnek tekintették, bár sok példa van azért erre. Nyilván azokat ismerjük, akik megérték ezt a kort, mert róluk készült feljegyzés. Ez nagyon érdekes, hogy még a 20. század elején is, csak a nagy világ statisztikákat nézzük, én utána néztem, 38-40 év volt a világra vetíthető, hát statisztikai átlag. Ennek most majdnem a duplájánál tartunk.
Hát, hogyha egy meghatározást nézek az érett személyiség, kortárs meghatározás az érett személyiség kapcsában, tisztában van önmaga gondolataival, érzelmeivel, fel is tudja azokat vállalni, vagy akár azt is, hogy ez nem tetszik a környezetének. ugyanakkor nem ragaszkodik ahhoz, hogy ezek az igazságok más számára is igazságok legyenek, például a pszichológiai érettség egyik ismérve, a stabil önbecsülés, a független, autonóm személyiség. Hát erre nem is volt idő, hogy kiépüljön annó évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt. Szerintem akkor sem voltak ezen a szinten, vagy lehettek volna ezen a szinten 16-18 évesen.
Ugye az átlag, tehát amikor az átlag életkorokat nézzük, akkor azt ne felejtsük el, ezek statisztikai átlagok, ezeket mindig nagyon-nagyon lehúzzák a gyerekhalandóság magas számai. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az emberek valójában 30-40 éves korukban meghaltak. Nem volt annyira ritka, hogy valaki 50 vagy akár 60-as éveig is elért, annál tovább már azért nagyon ritkán. De azért ez mégiscsak a maihoz képest valóban egy rövidebb életút volt. Az, hogy ki mennyire érik meg, az attól is függ, hogy mit tekint az adott kor és az adott kultúra felnőttségnek. És hogy arra hogyan készíti föl, és hogyan segíti, hogy arra a szintre eljusson. Az, hogy mondjuk ma nagyon sokáig gyerek státuszban vannak emberek, erre nem volt példa a történelemben, legalábbis amióta az írott forrásaink rendelkezésre állnak nagyjából soha. Volt egy-egy olyan uralkodó, egy-egy olyan nemes, aki nagyon elutasította azt a szerepet, amit ráosztottak, és akkor ahhoz képest ő egy nagyon, nem tudom, elzüllő életet élt, és akkor ezek mindig ilyen negatív példaként is vannak jelen, de ezek inkább kivételek voltak. Ez nem egy generációs problémaként jelent meg, sohasem. Ma úgy jelenik meg, de ennek azt hiszem, hogy több összetevője is van. Tehát egyrészt ott van az a felgyorsulás, amit említünk, hogy a nagyjából a 19. században történt meg az a változás, tehát mondjuk 150 éve, vagy 200, hogy a gyerek már egy másfajta életutat és másfajta hivatást tölt be, mint a szülője. Addig generációról generációra ismétlődtek ezek a minták, nem nagyon kellett gondolkodni a pályaválasztáson, nem merült föl ez a kérdése, az, hogy hol éljen. Maximum, hogyha sokadik gyerek volt, akit nem tudott már eltartani a család, és akkor kilökték, hogy akkor valahogy él túl. Ugye ma ez egészen másképp jelenik meg, mert ma annyira nagy a felgyorsulás például a munkaerőpiacon, a hivatások, a szakmák megjelenésében és eltűnésében, hogy vannak ugyan viszonylag időtálló hivatások, ilyen mondjuk az enyém is, de nagyon-nagyon sok esetben az emberek, amikorra felnőnek, mondjuk eljutnak 18-23 éves korukba oda, hogy belépnek a munkaerőpiacra, olyan szakmák képviselői lesznek, amik még nem léteztek akkor, amikor ők megszülettek. Ami egy agyrém valahol, ugye, tehát nem tudod, mire fölkészíteni a gyereket, mert nem tudod, hogy mire kellene majd neki a képessé válnia, ezért áttevődött ugye a szakoktatás, a képességek oktatása felé, legalábbis tőlük nyugatabbra ez történt, tehát kompetenciákat, és nem pedig akadémikus tudást érdemes átadni, mondják tőlük nyugatabbra, de nálunk ez még nem annyira történt meg, itt még inkább uralkodó az akadémikus tudás, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon nehéz, sokkal nehezebb leválni, meg sokkal nehezebb felnőtt szerepbe átkerülni.
Igen, meg hát megtanul valaki egy szakmát, vagy diplomát szerez bármiből is, de egyáltalán nem biztos, hogy az egész életét abban a hivatásban fogja eldönteni, vagy abban a szakmában. Nem csak azért, mert ellabultá válik a szakma, hanem mert kigolyózódik ezért azért, amazért leépítések okán, vagy mert az ő érdeklődése fordul más irányba. Tehát ma már teljesen természetes az, hogy 4-5 munkahelyen, akár különböző területeken éljük le az életünket. A házasságról nem is beszélve, ami ugye hát régóta nem egy élethosszig tart a legtöbb esetben.
Abszolút nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy ugye felnőtt korral alkotott kép az egészen más volt évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, mert ugye ott az volt, hogy akkor van a gyerekkor, ami így ugyanúgy tekintünk rá, ott majd megmondjuk neki, hogy kell felnőttnek lenni, oda eljut, és akkor ő felnőtt. Neki ott nem kell keresni, nem kell váltani, nem kell továbbképezni magát, neki ott felnőttnek kell lenni. Tehát, hogy az egy kor, amire eljutottál, és akkor utána az maradsz, amíg időskorba át nem kerülsz. Ehhez képest ma a felnőttekkel szemben pont, amit elmondasz, Ági, az elvárás az, hogy 5 évente újulj meg, képez magad át, tehát tulajdonképpen egy ilyen folyamatos gyerekpozícióba, egy ilyen folyamatos diákpozíció pontosabban menj el vissza, ha nem tetszik akkor is, hogyha nem tudom, megunod akkor is, ha nagyon szorongat akkor is, egyébként is mindenkit minden cseréljél le magad körül. Ennek van nyilván egy ilyen gazdasági kulturális, amiért ez van egy ilyen filozófiai alapja, de minden esetre ebben élünk, és ebben szocializálódunk.
Igen, ennek a felnőttkornak a határa, ez egy rendkívül változó és szociokulturálisan meghatározott kérdés, amit elválaszthatatlan például az örökösödési jogtól. És ez pedig igenis azzal kapcsolatos, hogy a széles tömegeknek is lehetett magántulajdona, ami egyébként egy késő középkori jelenség. Minimálisak azok a tárgyi javak, amivel egy középkori ember rendelkezik. Tehát, hogy mit örökít át. Ez egy szimpla eszköz lehet. Például egy mesternek a kézi szerszám készlete, mondjuk amit valaki örökségként megkap. Az, hogy házat birtokoljon, hogy az a magántulajdon, vagy földet birtokoljon, ezek sokkal később megjelenő dolgok. Na onnantól kezdve, hány éves kortól örökölhet valaki valamit? Ahhoz ugye, hogy örököljön, ahhoz már felnőttnek kell kikiáltani, ahhoz önálló jogokat kell neki adni, és ez egy jogi kérdés. Gyakorlatilag ez szüli azt a kérdést, hogy kell húznunk a felnőttségnek egy jogi értelmevet határát, ahol onnantól kezdve felnőttnek tekintjük, aki önálló jogon birtokolhat valamit és örökölhet, és képviselheti ugye ezen a jogcímen, mondjuk annak a családnak az érdekeit, a vagyonát és minden egyéb felett önállóan rendelkezik. Az a pszichológiai meghatározás, amit az előbb felolvastál, az annyira modern, és annyira csak a mi évszázadunkban értelmezhető pszichológiai oldalról, hogy ilyen fokú pszichológiai érettség vagy felnőttség egész biztos, hogy nem létezik. Merem azt mondani a polgári, városi civilizációk megjelenésén.
Hát 20. század közepe táján kezd el kialakulni. Hát nyilván Freudékkal megelőzően és onnantól máig ez formálódik és gazdagodik. Innen folytassuk, javaslom, mert lejárt az adásidőnk, tehát a 20. században kialakult korunkban is zajló korszakhatárokkal, gyerekekkel, fiatal felnőttekkel, érett és éretlen idősebb felnőttekkel. Majer Máténak és Tarbence Lászlónak köszönöm szépen, hallgatóinknak is a figyelmet, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám segítettek ma is a műsor elkészítésében. Viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.